Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Koncert.
Február 23-án az ukrajnai áldozatokért ad koncertet a Szent Efrém Férfi Kara Zene Akadémián. Az este 7:30-kor kezdődő koncerten két requiemet, azaz gyászmisét adnak elő a férfi kar tolmácsolásában. Az előadás részleteiről a Szent Efrém Férfi Kar egy tagjával, Pap Viktorral beszélgettem. Szeretném, ha egy kicsit az első műről beszélnénk, hiszen ez kötődik a nevedhez, az ukrán requiemről van szó. Ugye korábban több feldolgozást is készítettél már a Szent Efrém Férfi Karnak, és ez az ukrán requiem is a te nevedhez fűződik. Elmondanád, hogy hogyan állítottad össze ezt a művet?
Tulajdonképpen a hagyományos latin gyászmise, azaz a requiem felépítéséhez ragaszkodtam, tehát a hagyományos latin nyelvű tételeket vettem alapul is, és azoknak a szövegeit szó szerinti ukrán fordításban alkalmaztam, váltakozva valahol meghagyván az eredeti latin szöveget, valahol pedig az ukrán szó szerinti fordítást, és azt gondolom, hogy ez egy teljesen a Szent Efrém Férfi Karnak írt mű, a jelenlegi tagságnak a zeneiségére és összeszokottságára, hangzására. A mű tulajdonképpen teljesen átadja azt a nyugati zenei hagyományt, hiszen a requiem az egy katolikus, az római katolikus mise, ami a Ukrajnában ugye nagyon kevesen vannak katolikusok. Vannak görög katolikusok, de a görög katolikusságban nincsen requiem. És azért ez egy ilyen ellentmondás, hogy ukrán requiem, hogy az ukrán szöveg, ami szertartásban sose jelenik meg Ukrajnában, az itt most megjelenik egy vegyített nyugati és keleti zenei hagyományokból összeállított műben.
Itt a Magyarországhoz köthető régiók sok nyelvén énekelt már a férfi kar, akkor jól értelmezem, hogy ezt a konkrét művet akkor csak ukránul és latinul éneklik, és akkor majd a Liszt mű pedig magyar nyelvű lesz? Kérdezem ezt is egyúttal.
Nem, a Liszt mű teljesen latinul lesz. Pontosabban javítanék annyit, hogy van egy nagyon kis részlet, az a Kyrie eleison, amit ugye az összes latin nyelvű misében ugyanúgy meghagyták az eredeti görög szöveget, tehát a Kyrie eleison, Christe eleison, az görögül van, és ez egy hagyomány, hogy az egyház zenében a latin nevű, tehát a katolikus miségben mindenhol ez görögül éneklik, ez csak az egyik tétel. A Liszt requiem latin nyelvű, és az ukrán requiem pedig latin és ukrán nyelvű. Tehát ilyen módon összekapcsolódik, sőt azt is mondhatnám, hogy nem véletlenül Liszt requiemjét választottuk. Egyrészt ez az egyik kedvenc ilyen requiemünk, amit férfi karra írtak, és személyes kedvencem is, és részben azt is lehetne mondani, hogy Liszt requiemje ihlette az ukrán requiemet. Úgyhogy tulajdonképpen a magyar szöveg az itt nem jelenik meg, az egy helyen jelenik meg a koncert legelején, az pedig a görögkatolikus panahida, ami ennek az analóg szertartása, a görögkatolikus gyász szertartás, az a panahida, és abban jelenik meg majd a magyar szöveg, ami tartalmilag teljesen más, mint a latin requiem szövege.
Tudnál idézni esetleg ilyen latin részleteket az ukrán requiemből, ami hát nyilván világos, hogy gyászmiséről beszélünk, de pár sort esetleg latinul nem értőknek, hogy miről szól, milyen jellegű szövegekre számítsunk ezen a koncerten.
A requiem szövege az egy középkori szöveg, és ezek részben vannak olyan tételek, amelyek az összes misében megjelennek, tehát ilyen a könyörgés része, ilyen a Sanctus, ilyen az Agnus Dei, tehát az a hiszem és az Isten báránya, és vannak olyan tételek, amelyek csak a requiemben jelennek meg, ez pedig a Dies Irae tétel, vagy a Szekvencia más néven, és az Offertorium, ami teljesen, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy drámai, szinte színpadi zene, nagyon szélsőséges a tartalma, nagyon szélsőséges zenéje is, ahogy Lisztnél is, úgy az ukrán requiemben is. Teljesen emberi. Azt mondanám, hogy rengeteg olyan szenvedély és érzés és kétség, könyörgés és félelem és remény van benne, ami nagyon színesé tudja tenni ezáltal a szöveget is, és az ehhez kapcsolódó zenét.
Még egy kicsit belekérdeznék, van esetleg egy olyan visszatérő sor, amit most el tudnám mondani a hallgatóknak, és egyúttal valamelyest elmagyarázni, hogy mit is jelent?
Olyan visszatérő sort nem mondanék, ami igazából jellemző a requiemre. Sokkal inkább azt a gondolatot, ami szerintem aktuálisá teszi mégis ezt a nagyon középkori szöveget. És ez a gondolat az az, hogy mégiscsak a requiem az arról szól, hogy az ember siratja a halottait, és imádkozik azért, hogy nekik egy boldog életük legyen a mennyben. És azt gondolom, hogy mindez mellett ebben benne van egy olyan motivum is, hogy az ember ugyanakkor magáért is könyörög. És azért könyörög, hogy aztán egyszer tudja, hogy ő is meg fog halni. És eljön az a pillanat, amikor ő kerül ebbe a helyzetbe, és nagyon reméli, hogy ő is bekerül ebbe a kiválasztottak helyébe, ahol az örök világosságban maradhat tovább. És egy kicsit ilyen a mai viszonyunk nekünk, európaiaknak és a világ nagy részének ahhoz, ami most Ukrajnában történik. Nagyon együttérzünk velük, és titkon mindenki azt reméli, és arra gondol, hogy ugye sose nem fog történni ez velünk. Ugye ez minket nem fog érinteni. És ez a párhuzam az Ukrajnában történő dolgokkal, és a középkori latin szöveggel, ami a halál témáját és az azutáni lét kérdését veti föl, ez most egy erős párhuzam.
Nagyon szép gondolatokat szedtél össze, még lezárásképp mindenképp beszéljünk az est közreműködőiről, bár a Szent Efrém férfi kórus már önmagában nagyon megindító és egyedi hangzásra képes, úgymond. Kik azok, akik zeneileg itt közreműködnek még?
Elsősorban ezen a koncerten, ugye a Szent Efrém férfi kar az első fél időben csak önmagában fog énekelni, ez az első fél idő az abszolút a cappella, tehát abban nincsen semmilyen hangszer. A Liszt Requiem, ami a második fél idő teljes egészét fogja kitenni, abban közreműködik majd Horváth Márton Levente orgonán, és egy részhúzós kamara együttes, valamint Tóth Benedek fog timpanizni, azaz üsdobolni a koncerten. Ezek a közreműködők lesznek. Ugye Liszt ezt nagyon érdekes módon írta bele a saját requiemjébe, hogy az orgonán kívül két tételben megjelenik egy részhúzós kvartett és egy timpani.
Az elmúlt percekben Pap Viktorral, a Szent Efrém férfikar tagjával beszélgettem a február 23-ai Zeneakadémián tartott koncertről, amit az ukrajnai áldozatok emlékének ajánlanak.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Páratlan hatékonyságnövelésre számíthatunk, és biztosíthatjuk, hogy szervezetünk rugalmasan alkalmazkodjon a változó körülményekhez, ha felelős vezetőként szervezeti kultúránk részévé tesszük a Kaizen stratégiát. A siker fokmérőjének a vállalatok nagy részénél a pénzügyi teljesítményt tekintik, ám az adatokból nem derül ki feltétlenül, mekkora a fejlődési potenciál a cégünk működésében. Ezt csak akkor tudjuk meg, ha közvetlenül a termelés helyén, a gembán, a Kaizen stratégiát alkalmazva megvizsgáljuk, hogy egy-egy folyamaton miként változtathatunk a jó irányba. Vagyis, ha hagyományos vállalatból lean vállalattá válunk. Így foglalják össze a lényeget Imai Masaki könyvének fülszövegében a Kaizen Stratégia című kötet szerzője, a szervezeti kiválóság egyik vezető szaktekintéje, aki szerint probléma, hogy nagyon kevés cégnél sikerült a lean szemlélet bevezetése. Ez a könyv azonban az esettanulmányok és a kritériumrendszer megismertetése révén közelebb viheti az olvasót ehhez a szemlélethez. A könyv magyar megjelenését a Kaizen Institute Hungary támogatta, a céget Gurabi Attila coach képviseli, ő a vendége. Arról kérdezem most, nem az okoz-e gondot, hogy egyszerűen különbözőek a kultúrák, talán emiatt nem terjedt el ez a szemlélet eléggé?
A könyvből is érződik szerintem, hogy azokat a dolgokat, amiket megfogalmaz, nagyon japánosan teszi ezt, hiszen a Masaki Imai maga is egy japán gondolkodó, japán gurú, hogyha úgy lehet ezt megfogalmazni, de ezt teszi úgy, hogy ezek érvényesek is, a példáik is onnan vannak, hogy nem csak a japán cégeknek, hanem a General Motorsnak a példáját is hozza, és azokat is leírja az esettanulmányokban. Kicsit szorongunk mi is mindig, amikor kivújunk a cégeknél, és ezeket a szemléletbeli dolgokat bemutatjuk, hogy ne vigy el a fókuszt azt, hogy ez most honnan érkezik, vagy mi az eredete.
Próbáljuk találkoznak ezzel, hogy van egy kis távolságtartás, hogy hát ők másképp gondolkodnak a munkáról, más a munkamorál.
Vannak ennek jó oldala is, kíváncsiak rá, és vannak olyan megközelítések, amelyek inkább eltolják maguktól. Azt szeretnénk, hogyha inkább a pozitív oldalakat lehetne kiemelni, és ezért mi, amikor az embereknek ezt bemutatjuk, akkor törekszünk arra, hogy minél kevesebb japán kifejezéssel mondjuk el, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat úgy elmondani, amire ők ráismernek a saját környezetükben is. Akkor történik a felismerés, hogy ezek univerzális dolgok. Tehát lehet, hogy a japánoktól kaptuk most ezt, hogy ebben a könyvben jobban ki vannak emelve, de ezek univerzális dolgok, és bárhol alkalmazhatók. Ez a nagyon fontos ennek a könyvnek az üzenetében. Masaki Imainak ez a harmadik könyve, ez egy összefoglaló mű. Az első könyvében leírta Kaizennek az alap dolgait. A második könyvében, a Gemba Kaizenban az értékteremtés helyszínével foglalkozott, hogy végülis egy tevékenység során melyek azok a szempontok, ami alapján lehet végezni ezt a dolgot, és most ez egy összefoglaló mű, és nagyon sok olyan új dolgot is belehoz, ami kicsit kitekintés a világ gondolkodói fele.
Ő azt mondja, hogy az az alapvető különbség a lean cégek és a hagyományos cégek között, hogy a hagyományos cégeknél túlzott az energiaforrás felhasználása, uh-huh. hogy nagy a készlet, sokkal többet gyártanak, mint amire éppen akkor szükség van.
Ő nem minősíti a vállalatokat, hanem szemléletben azt mondja, hogy ők úgy látják az ő boldogulásuknak a kulcsát, hogy ha a hagyományos módon közelítik meg. Nagyon jó példa erre, hogy ha mi szeretnénk minél több profitot elérni, akkor a mennyiséget kell növelni, hiszen akkor az egységre eső költség az, mivel ugyanazt a gép használjuk, tehát csökken. Tehát minél többet állítunk belőle elő, és dobunk a piacra, az egy egységnek a költsége, az egység előállítási költsége sokkal kisebb. Tehát nekünk az a célunk, hogy a volument minél jobban tudjuk növelni, ehhez nekünk nyilvánvaló minél erőteljesebb gépekre és minél modernebb technológiára van szükségünk.
Ha nekünk az a hagyományos válasz.
A hagyományos, így van. Tehát ez a gondolkodásmód vagy szemlélet. Igen. Tesz egy meglepő kijelentést, nem az a kimány, hogy 99% a világon lévő vállalatoknak ezt az üzleti modellt követi. És ez a fejlődési szakaszokból teljesen jól követhető, hiszen 20. század elején, amikor a tömegtermelés elindult, akkor ez egy nagyon sikeres dolog volt egészen addig, amíg be nem dugultak a piacok, és el nem kezdődött a túltermelési válság a 20-as évek végén, és azóta már nagyon sok ilyen hullámot megéltünk. Vagy amikor az energiahordozók ára elszállt, és akkor nem lehetett piacon eladni ezeket a dolgokat, és akkor hatalmas nagy veszteségeket kellett elszenvedni, és a hagyományos gondolkodásmódban nagyon nehéz gyorsan váltani akkor, amikor valamilyen nem várt esemény történik. És hogyha visszagondolunk az elmúlt 20 évre, amit már a 21. században megértünk, vagy akár a 30 vagy a 40 évre, akkor látjuk, hogy egyre gyakrabban jönnek azok a ki nem számítható dolgok, amit Nassim Taleb fekete atyúnak hív, és egyre többet kell nekünk ehhez igazodnunk, és úgy megszervezni az életünket, hogy ne recsenjen meg, ne menjen tönkre, ne szűnjön meg végérvényesen, pontosan azért, mert a hagyományos mód szerint nem tudunk megállni egyszerűen, olyan tömeget növelünk föl, hogy nem tudunk megállni.
Az áramlás, ez nagyon érdekes, meg ez is, hogy egy darabot végigvinni. Ezt mondjuk le lehet fordítani, hogy néz ki egy termék előállításánál, tehát egy üzemben.
A végéről indul el. Tehát akkor, amikor megjön a vevői igény, az indítja el azt a folyamatot, ami a megelőző folyamatnak is ad egy jelet abba, hogy szükség van erre, tehát ő is kezdjen el dolgozni, és ez így végigmegy egészen a folyamat elejéig.
És akkor arra is figyelnek, hogy valójában mire van szüksége a vevőnek.
Persze, milyen minőség, ez a könyvben ezt a minőség szállítás és a költség oldaláról ebből a hármasból közelítik meg. A költség itt onnan jön be, hogy fölöslegesen legyenek a gyártásban vagy a folyamatban olyan készletek, amelyeket mi egyébként, és itt van a hagyományos szemléletnek a nagyon nagy visszatartó ereje még, hogy nagyon sok vezető akkor érzi biztonságban a termelést, hogyha ott van a félkész, vagy ott van az fölhalmozva az alapanyag. Amit megérthető mostanában mondjuk, akkor, hogyha gondolunk az elmúlt 2 évre, beszéltem egy olyan üzemvezetővel, aki azt mondta, hogy jó, tudja azt, hogy a készletek azok mindig egy terhet jelentenek, és áll a pénz bennünk, de annyira bizonytalan az alapanyagnak a beszerzési forrása is, hogy be kell biztosítani a munkat az, hogyha megjön a vevő igény, akkor az alapanyagot tudjuk biztosítani. Nem fekete-fehér az egész dolog, és akkor, amikor egy lean állapotot meg akarunk teremteni, az nem egyik pillanatra a másikra megy, hanem ez mindig egy fokozatos folyamat, és mindig haladunk abba az irányba, ahol egyre kevesebb már az akadályozó tényező, egyre inkább akadály nélkül megy végig az anyag, vagy az információ, az érték, és ez itt a legfontosabb, hogy az érték áramlás itt a legfontosabb, és az érték az a vevőtől jön, annak az értéknek a megfogalmazása a vevő adja meg. Itt is egy különbséget tesz a hagyományos és a lean szemlélet között, hogy a hagyományos azok előrejelzésekre, és már olyan jóslásokra építik ki a kapacitásokat és a termeléseket, ami nem biztos, hogy bejön. Míg a lean szemlélet a meglévő vevői igényt próbálja minél jobban, minél rövidebb átfutási idővel, minél kisebb költsége, minél nagyobb hatékonysággal megvalósítani.
A standardizálásnál van 3 pont, és az egyike ennek a 3 pontnak az 5S. Ugye igen. Ezek az S-ek, ezek japán szavakat jelentenek, de hogy itt a személyes környezet, az üzemnek a tisztán tartása, ezzel külön kell foglalkozni. Az ember azt gondolja, hogy ez természetes.
Nagyon nem természetes, és ez az alapja annak, hogy mi ezzel a szemlélettel tudjunk dolgozni. Akkor tudjuk a folyamatainkat áramlásban tartani, akkor tudjuk elkerülni, hogy veszteségekkel csináljuk ezeket a dolgokat, hogyha a mi környezetünk átlátható, és csak azok a szükséges eszközök vannak, amikkel mi most éppen dolgozunk, és minden egyéb fölösleges dolgot eltávolítunk. eltávolítunk és tisztán tartunk, akkor látjuk azt, hogy valami eltérés van a folyamatunkban, amire azonnal reagálni kell, és nekünk azt meg kell oldanunk.
Gurabi Attilával, a Kaizen Institute Hungary szakemberével beszélgettünk Imai Masaki könyvéről. Kaizen stratégia, a működési teljesítmény mérése és megerősítése az áramlás, szinkronizálás és kiegyenlítés értékelésével. A kötet a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.